Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit, 8-at ütött már az óra, hív benneteket a Tóra, ismét karantén tanulás, virtuális tanház, invitálok benneteket, rengeteg megbeszélni valónk van, megvárom még, ah, itt van Buzsák József, akkor az azt jelenti, hogy működik a live-olás, itt van Mohamed is, örülök, hogy itt vagytok, srácok, örülök, hogy itt vagy Szilágyi Tomi, téged is szeretettel üdvözöllek, Bánki Artúr barátom, lassan most már megint 30-an vagyunk ismét, Marján Zsolti barátom, örülök, hogy itt vagy, köszönöm szépen a jelenléteteket, mindig megtisztelő, hogy mindannyian itt vagytok minden este, Radányi Zoli, drága barátom, rég beszéltünk talán ma reggel, utoljára igaz, hogy csak cseten, kedves Laci, kedves Zsolt, kedves Perecki, Kati, kedves Ödön, megtisztelő, hogy itt vagytok, sziasztok, kedves Blezsán Laci is, kedves Éva. Én nem tudom, hogy mindenki tudok-e. Millei Lajos barátom, de régen láttalak már, de hiányoztok nekem. Hipó, te nekem nagyon hiányzol, úgyhogy tessék ide tolni valamikor a fejeteket, látogassatok meg minket. Kedves Jakab, Gergő, most, hogy lazulnak a karantén szabályok, azt egy kicsit lehet bátrabban viselkedni, természetesen a megfelelő óvatosság mellett. Kedves Anna Mari, kedves Kulcsár Tibor, örülök, hogy itt vagy, Vasa Irén barátnőm. Örülök, hogy itt vagytok mindannyian, kedves Einhorn Laci. Na, egy csomó mindent kell megbeszélnünk. Most már azt hiszem ideje belekezdeni. Mindenkit szeretettel üdvözlök ezúton is. Ideje belekezdeni. Nézzük csak, tegnap ott tartottunk, hogy arról beszéltünk tegnap, hogyha két ember együtt üldögél, és nincs közöttük tórai beszélgetés, nincs közöttük valamilyen olyan beszélgetés, ami valamilyen szentséghez kapcsolódik, akkor az olyan, minthogyha okádék fölött, minthogyha okádék fölött ülnének, ellenben, hogyha van közöttük tórai beszélgetés, akkor az olyan, hogy a teremtő is, a shinas rujabeinejem, a teremtő, az isteni dicsfény is rajtuk lakozik. Ugye akkor tegnap arról beszéltem, hogy tulajdonképpen, amit a Misna mondani akar, szervusz, kedves Ács Laci, örülök, hogy itt vagy, Nelli, Nátkai Gyuri, Gerő Tomi, örülök, hogy itt vagytok mindannyian, és ha megjött Birkmeier Robi is, illetve Freundenő barátom Miskolcról, kedves Hochwald Tíme, a kemény mag azt hiszem összeállt, most már a kemény mag itt van, úgyhogy bátran elkezdhetem. Szóval, hogy arról beszélt a Misna, hogyha két ember együtt van, és de akár egy ember is, és hogyha ez valamilyen tórai gondolatok foglalkoztatják, valamilyen tartalmas, elmés, magvas beszélgetés zajlik közöttük, akkor az olyan, hogy az isteni dicsfény is köztük lakozik. Hogy arról beszéltem, hogy a teremtő nem, a teremtő akkor tud ezen a világon helyet kapni, amikor emberek között kooperáció van, amikor az emberek együttműködnek, amikor az emberekkel amilyen jó cél irányában működnek együtt. Nem tudom, hogy tegnap felhoztam ezt a példát, de ha nem, akkor már korábban biztos felhoztam, hogy az özönvíz nemzedéke, ugye Noé nemzedékénél, az özönvíznél azért pusztult el az egész, vagy ott elpusztult ugye az egész generáció, mert gonoszak voltak, és nagyon alantas dolgokat csináltak, és aztán később, ugye az özönvíz után, amikor a babiloniai toronyról van szó, Bábel tornyáról van szó, akkor a népek ott is Istent támadták, ahogy tetszik, vagy Isten ellen harcoltak, mégsem pusztította el Isten azt a generációt. Miért? Azért, mert a Bábel tornyai generáció annak dacára, hogy a szándékaik nem voltak helyesek, és a szándékaik gonoszak voltak, ennek dacára együttműködött, az emberiség ott együtt dolgozott, egy rossz célért. Milyen jó lett volna, hogyha jó célért dolgoznak együtt. Ott egy rossz célért dolgoztak együtt, ugye azért a célért, hogy az egeket ostromolják, hogy Isten helyébe kerüljenek. Nem ismerték el Isten uralmát. De mégis a cél egy magas, mégis akár a cél nem volt jó, de mégis az emberek együttműködtek, ezért azt a generációt nem pusztította ki Isten úgy, mint az özönvíz generációját, ahol nem csak gonosz szándék volt, de az emberek még egymást is gyűlölték, ahol az emberek még egymást is utálták. Ez mutatja az együttműködésnek, a társadalmi együttműködésnek a fontosságát, az erejét. Kicsit visszautalok arra a misnára, amit korábban beszéltünk, ugye azt mondtam, hogy amikor azt mondta a misna, hogy imádkozzál a hatalom jólétéért, mert hogyha nem volna hatalom, ha nem volna valamilyen társadalmi igazságszolgáltatás, nem volna valamilyen társadalmi berendezkedés, akkor az emberek élvennék meg egymást. Biztos emlékeztek erre a misnára, nem sokkal korábban volt. És a gondolat ugyanaz, hogy ha van egy jogrend, még hogyha az a jogrend nem is helyes. Még hogyha az a Rogrend gonosz is, az is jobb, mint a semmi. Ugye ezt látjuk Noé nemzedékén. Noé nemzedékén nem volt semmiféle együttműködés az emberek között. Az emberek gyűlölték egymást, gyilkoltak, loptak, csaltak, hazudtak. És ez a generáció megérdemelte a pusztulást. A Bábel-tornyai generáció, amiatt, hogy lehet, hogy azok is loptak, csaltak, hazudtak, de együttműködtek, de volt köztük valami kooperáció, volt egy cél, ami miatt együttműködtek. Még akkor is, ha az a cél nem volt nemes. Ezt a kooperációt Isten értékeli. Az emberek, ha az emberek jól kijönnek egymással, ugye gondoljatok bele egy szülőnek, egy gyermekeket nevelő szülőnek, jaj, de édes, kedves Palos Zsuzsa, itt van Solyom Zsuzsa is, anyuka, tök jó, szuper, itt van az egész család. Szóval, és itt van Szurasenko Dani is Miskolcról, Szabó Endre barátom, Ács Laci, téged meg sok szeretettel üdvözöllek, természetesen kiemelt figyelemmel. Szóval gondoljatok bele egy szülőnél is, ugye van-e a szülőnél, annál, a szülőnek annál nagyobb megelégedés? Van-e a szülő számára annál nagyobb megelégedés, mint amikor a testvérek együtt vannak? Amikor a testvérek szeretik egymást, amikor a testvérek segítik egymást, amikor a testvérek ott vannak egymásért, amikor segítő kezet nyújtanak egymásnak. Egy szülő számára nincs ennél felemelőbb, nem lehet ennél felemelőbb érzés, mint amikor látja, hogy a gyerekei együttműködnek egymással, a gyerekei. Ugye, mert akkor az ember megnyugszik, és azt mondja, hogy amikor már majd én nem leszek, akkor ezek majd segíteni fogják egymást. Van-e annál jobb érzés egy szülőnek, mint amikor a testvérek együtt mondják? Ugye Dávid király ezt a Zsoltárokban úgy fogalmazza meg, hogy hinei ma tovu ma naim, sevet achim gam yachad, milyen szép és milyen jó, hogy a testvérek együtt ülnek, hogy a testvérek együtt dolgoznak, együtt működnek. Ha ez igaz akkor, amikor a testvérek egy rossz ügyben működnek együtt, akkor még amennyire igaz, hogyha a testvérek egy jó ügyben működnek együtt. Még hogyha a testvérek együttműködnek azzal, hogy a szülőt piszkálják, hogy a közösen összefognak a szülők ellen, még az is dicséretesebb, mint akkor, hogyha a testvérek egymással harcolnak. Nincsen a testvérek együttműködésénél kielégítőbb érzés egy szülőnek. Ugyanígy van ezzel a teremtő is. Hogyha az emberek kooperálnak egymással, az emberek együttműködnek, shinas rujavéné, akkor köztük lakozik az isteni dicsfény. Akkor Isten azt mondja, akkor helye van Istennek ezen a világon. Akkor helyet teremtettünk Istennek ezen a világban. Oké, erről volt szó tegnap. Oké, Rabbi Hanina ben Hanan Rabbi Hanania ben Chachinai Omer. Ő azt mondja, Rabbi Hanania ben Chachinai, a következőt mondja: ha neor balaila, aki fölkel éjszaka, ve ha mehalech ba derech yechidi, és aki egyedül megy az úton, umefane libo levatala, és a szívét fölösleges dolgokra fordítja, azaz a figyelmét fölösleges dolgokra fordítja, hárezé mit hájev ben afsó, az a lelkéért felel. Ugye nagyon érdekes misna, amit mond Rabbi Hanina ben Chachina. Egyrésztről utal a Talmud Brachot traktátusban, az első talmudi traktátusban részletesen szó van arról, hogy a zsidó hagyomány szerint egy ember ne menjen egyedül az úton, illetve ne tartózkodjon egyedül egy épületben, egész pontosan ne aludjon egyedül egy épületben, mert olyankor mindenféle démonok hatásának van kitéve. Úgy hívják ezeket a démonokat a Talmudban, úgy hívják, hogy mazik. Maziknak hívják, ami szó szerint azt jelenti, hogy károsítók, ilyen károkozók. Ezek azok a démonok. Azt is mondja a Talmud, nagyon érdekes, erről a blogomban írtam már, mint a Talmud által említett démonokról, vagy általában a démonokról, ajánlom mindenkinek a blogbejegyzéseimet ezzel a témával kapcsolatban. De azt mondja a Talmud, hogy ezek az ártó szellemek, ezek a démonok, ezek az ember környezetében is jelen vannak. Sőt, azt is mondja a Talmud, hogyha látná az ember a szemeivel, a fizikai szemünk képes volna látni ezeket a démonokat, akkor azonnal szívrohamot kapnánk. Szóval jó, hogy nem látjuk, ugye a Talmud bizonyára arról beszél, hogy több dimenzió van, többfajta realitás van. Erről korábban említést tettem, és azért, mert ugye a mi érzékszerveink egy bizonyos realitást képesek észlelni, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek más realitások. A szemünk nem látja például az ultraibolya sugárzást, a szemünk nem látja az infravörös sugárzást, a szemünk nem hall, vagy a fülünk nem hall bizonyos hangokat, amelyek túl magasak, vagy túl alacsonyak, ahhoz a tartományhoz képest, amit a fülünk érzékelni képes. Úgyhogy a démonok, a szellemek világa is nagyjából hasonló dimenziókban működik, amit az ember nem tud érzékelni az érzékszerveivel. És akkor a Talmudot elmondja, hogy egy ember, egy magára adó ember, az ne tartózkodjon, ne aludjon egyedül egy házban, vagy egyedül egy lakásban, mert olyankor ki van téve az ártó szellemek kénye kedvének. Ugyanez vonatkozik arra, hogyha az ember egyedül van, az ember ketten van, az ember társaságban van, akárki is legyen az a másik, akkor a szellemek, ezek az ártó démonok, ezek kevesebb erővel bírnak, nem tudják az embert megtámadni, vagy valami hasonló. Szóval nyilván erről is beszél a Rabbi Hanina, amikor azt mondja, hogy az ember ne utazzon egyedül az úton, és ne flangáljon a lakásban éjszaka egyedül. Szóval aki föl kell az éjszaka, és alvajáró, ugye aki az éjszaka túl sokat időzik, aki az éjszaka túl sokat időzik ébren, az ugye amikor az ember gyenge, ugye amikor mi történik, amikor az ember egyedül van, szia Gály Gyuri, de örülök, hogy itt, és itt van végre a bátyám, nem hall, az előbbi szerelmes üzenetemet, amit a testvéreimnek mondtam, ezt most a bátyám lehet, hogy nem hallotta, nem fogom megismételni, de majd meghallgatja később. Szóval, hogy amikor az ember egyedül van, akkor sérülékenyebb. Az ember, ugye a Misna arról szól, amit Hanina, Rabbi Hanina mond, az az, hogy amikor az ember egyedül van, amikor az ember éjszaka föl kell, ugye zaklatottan az álmából, vagy amikor a szívét nem a Tóra irányába fordítja, amikor a figyelmét nem a feladatára, nem a céljára, nem a kötelességére irányozza, akkor az ember sérülékeny. Ha az ember a feladatára koncentrál, akkor sokkal védettebb. Ha az ember nem egyedül van, hanem társaságban, akkor sokkal védettebb. Tulajdonképpen erről beszél a Misna, amikor azt mondja, hogy aki sokat éjszakázik, aki fel kell éjszaka, vagy aki egyedül utazik az úton, vagy aki a szívét, a figyelmét nem a cél, nem a Tóra irányába fordítja, tehát nem az Isten szolgálatra fordítja, az, mit Hájev ben Afsoz a lelkével felel. Jó, tehát ez a Misának az egyik olvasata. Aztán nézzük a Misának a másik olvasatát. A Misának a másik olvasata valami olyasmi. Először is mi történik éjszaka? Mi van éjszaka? Miért olyan sérülékeny az ember éjszaka? Biztos tudjátok, ismeritek azt a Zsoltárt, a szombatnapi Zsoltárt, amiben az van, hogy úgy kezdődik a Zsoltár, Mizmor sír le Jom HaShabbat, Mizmor sír, hogy is van a szöveg egész konkrétan? Most vagánkodok, hogy tudom fejből, persze, hogy tudom fejből, csak egy kicsit izgulok, biztos azért nem tudom most. Mizmor sír le Jom HaShabbat, Tov leodot lásem, szombatnapi ének, Tov leodot lásem, jó az Isten dicsérni, ule zamerli simcha elion, és a nevedet, a magasságos nevedet magasztalni, le hagid ba boker hazdecha, itt jön az érdekes rész, reggel szeretetedről beszélni, reggel Isten jótékonyságairól beszélni, le hagid ba boker hazdecha, ve munatcha beleilot. Ez a mondat, amit ki akartam emelni. Isten, amikor nappal van, akkor Isten cheszedjéről, akkor Isten jótékonykodásáról beszélünk, ami éjjel pedig Isten hitről beszélünk, ve munatcha beleilot, és a hitedről dalt zengni éjszaka. Ugye mi történik nappal? Miről beszél Dávid király? Dávid király arról beszél, hogy amikor nappal van, amikor világos van, akkor látjuk a természetet, akkor látjuk Isten jótékonyságát, akkor látjuk, hogy Isten milyen őrző gondossággal, milyen jótékonysággal teremtette a világot, milyen precízen összerakta a természet rendjét, milyen precízen működik a fizikai világ. Ez akkor van, hogyha világos van, hogyha látunk. De éjszaka, ve munatcha beleilot, éjszaka pedig a hitedről, éjszaka pedig a benned való hitről, az Isten hitről tudunk elmélkedni. Ugye, mert éjszaka nem látjuk a teremtő jó téteményeit. Éjszaka sötét van, nem látjuk a természet, milyen harmóniában működik, minden a hitünkre van, a hitünkre vagyunk bízva. Abba, hogy sötét ellenére is, annak ellenére, hogy nem látjuk Isten jó téteményeit, ennek ellenére is megtartjuk az örökkévaló Istenbe való hitünket. Ezt mondja a kedves Lili, azt mondja, ez most inzomniás időszakban nagyon hasznos, ne flangálj egyedül a lakásban. Ilyenkor az ártó démonok sokkal, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy az éjszaka, a pihenés ideje az rendkívül fontos. Erről korábban is beszéltem, amikor azt mondtam, hogy a zsidóság nem azt tanítja, hogy az ember folyamatosan csak és kizáról, másképp mondom, a pihenés, a szórakozás, a fizikai feltöltődés az azért rendkívül fontos, hogy az ember újult erővel tudja szolgálni a teremtőt. Ha az ember nem pihen az elemeket, ha az akkumulátorunkat nem töltjük újra éjszaka, akkor nappal olyanok vagyunk, mint a zombik, ugye? Mint az élő halottak. Ugye ismerjük, milyen az, amikor nem aludtunk egy egész éjszaka, és másnap olyanok vagyunk, mint akik részegek. Nem tudunk koncentrálni a feladatainkra, ez nem helyes. A helyes az az, hogy az éjszakát pihenéssel töltsük, föltöltsük az akkumulátorokat annak érdekében, hogy napközben ismét a feladatunkra tudjuk koncentrálni, ismét az Isten szolgálatra tudjunk koncentrálni. Erre szolgál az éjszakai pihenés. Tehát aki ezt nem használja ki, az mit HF-ben ássó, aki az éjszakát nem arra használja ki, hogy újra töltse az akkumulátorokat, az a lelkével fele. Ugye, aki éjszaka ébren van, akinek megfordul a biológiai óráj, most nem azokról beszélek, akik éjszaka dolgoznak és napközben pihennek, az nagyon, ha az embernek nincs más lehetősége, akkor ez dicséretre méltó, de ugyanakkor irigylésre semmiképpen nem méltó. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz, hogyha az embernek megváltozik a fizikai vagy a biológiai órája. De az éjszaka az arra való, hogy az ember az akkumulátorait újra töltse. Hogyha nem erre használja az ember az éjszakát, akkor a napközbeni Isten szolgálat sem lehet teljes értékű. Erről szól tulajdonképpen a misna. Aztán van egy harmadik layer, egy harmadik szintje ennek a misnának, ami az éjszakát illeti, hogy az embert ne kerítsék hatalmába mindenféle bűnös gondolatok, mindenféle olyan gondolatok, aminek az eredménye esetleg valamilyen tiltás, valamilyen parancsolat megszegése lehet. Itt konkrétan szexuális gondolatokra gondolok, olyan szexuális gondolatokra, amit az ember nem az adott keretek között tud kiélni. Ugye értitek, mire gondolok? Természetesen, hogy az embernek kéznél van a férje, vagy kéznél van a felesége, és egyébként minden rendben van, akkor az tök jó. Mármint, hogyha nincsen a tisztátalan periódusban az asszony, és így tovább. De hogyha nem, akkor a tisztátalan gondolatok, akkor a szexuális gondolatok azok bizony elég nehezen viselhetők lehetnek, azt hiszem. Mert nagyon jó, csak ugye az önkielégítést a judaizmus szigorúan tiltja, férfiak esetében legalábbis, a maszturbálást a judaizmus tiltja, azt már megmondanom sem kell, hogy nem a feleségeddel való szexuális együttlétet, meg milyen szigorúan tiltja a judaizmus, vagy nem a férjeddel való szexuális együttlétet. Szóval, hogy az éjszakai gondolatokat jobb kerülni, mínusz, hogyha az embernek lehetőség van arra, hogy törvényes, ha úgy tetszik, törvényes kereteken belül elégítse ki az igényeit. Oké. Okay. Tehát tulajdonképpen, amit a misna mond, ezek mind olyan gondolatok, amikor az éjszaka az ember flangál, mászkál a lakásban, vagy csak kattog a fejében, nem kívánom senkinek, ugye ezt mindannyian átéltük, amikor idegesek vagyunk, amikor szorongunk, amikor valami nyomaszt bennünket, akkor milyen nehéz az, hogy éjszaka ugye vergődünk, forgolódunk egyik oldalról a másikra, és nem jön a szemünkre az álom. A misna azt is mondja, hogy ha az ember ugye a figyelmét nem a Tórára fordítja, az mit jelent, hogy a figyelmét nem a Tórára fordítja? Ez azt jelenti, ez korábban ugye azt próbáltam mondani, hogy az ember nem a célra koncentrál. Ugye a cél, a mi célunk ezen a világon az, hogy szentséget hozzunk erre a világra, hogy a Teremtő Istennek lakhelyet biztosítsunk ezen a világon. Olyan helyet biztosítsunk, ahova Isten be tud jönni. Ugye hova tud Isten bejönni? Ahova beengedik. Oda tudja bejönni, hova engedik be, amikor a profánból, amikor a fizikaiból szentséget csinálunk. Erről jó hosszan beszéltünk tegnap. Lehet alkati probléma és az éjszakai felkelés, nem feltétlenül válaszolt viselkedés, kedves Vanda. Biztosan persze, aki hosszú távon nem tud aludni, ilyen inszomnia vagy ilyesmi, biztos, hogy nagyon nehéz lehet. Ugye a misna nem azt mondja, hogy tilos. A misna nem azt mondja, hogy halálfia, aki azt mondja, mit HF-ben ápsol, a lelkével felel. Ugye az nagyon, amit a misna akar mondani, az nem az, hogy tilos egyedül utazni, vagy tilos éjszaka fölkelni, vagy tilos, hogy a gondolataid ne a Tórát, csak tudjad, hogy veszélyes területen jársz. Erről szól az egész. Tudjad, hogy ez nagyon vékony jég, amin jársz, mit HF-ben ápsol, a lelkeddel felelhetsz. Ha el tudod kerülni, good for you, az tök jó, ha el tudod kerülni. Nem mindenki tudja elkerülni, és mindig senki nem tudja elkerülni. Valaki nem mindig tudja elkerülni, mindig senki nem tudja elkerülni. Ugye erről beszél a misna. Nem arról beszél, hogy tilos. A Talmud bölcsei, a misna bölcsei pontosan ismerték az emberi pszichét. Nem kívánnak meg semmi olyan dolgot. Sem a Tóra, sem a rabbinikus parancsolatok között. Nincs egyetlen olyan dolog sem, az ember lehetőségein kívül van. Nem kívánunk lehetetlen, nem kívánunk semmi olyasmit, amit az ember természeténél fogva ne tudna könnyedén, hanem is könnyedén kis áldozatok árán teljesíteni. Ugye azt mondja Mózes 5. könyvében, amúgy a Mózes a halál előtti búcsúbeszédben azt mondja, Lobasamáimhi, a Tóra nem az egekben van, ugye, Jomár lanu, mi áll lanu basamájma, ugye, hogy azt mondhatnánk, hogy ki fog fölmenni nekünk az égbe, hogy elhozza a Tórát. És nem pedig a tengeren túl van, mondván, hogy ki fog nekünk átmenni a tengeren túl, hogy elhozza nekünk ezt a parancsolatot. Hanem azt mondja, ki karove lecha davarme od, be fiha ubil vavha lászoto. Közel van hozzád ez a dolog, a szívedben és a lelkedben, hogy megcselekedjél. Az azt jelenti, hogy az embernek az isteni parancsolatok nem emberfeletti erőfeszítést kívánnak, hanem nagyon is emberi erőfeszítést kívánnak. Nem azt jelenti, hogy az embernek nincsen rossz ösztöne, és nem esetleg a parancsolatok vagy teljesítése ellen diktálna bennünk a kis ördög, nem. Nagyon is oda kell figyelnünk arra. De hát ezért vagyunk emberek, ezért nem vagyunk állatok. Volt egy a nagybátyám, Isten nyugasztalja, édesanyám testvérő azt szokta mondani, hogy az ember akkor eszik, amikor nem akkor eszik, amikor éhes, hanem akkor, amikor ideje van. Az állat az akkor eszik, amikor éhes. Mi emberek, mi azért vagyunk, hogy uralkodjunk ezeken az ösztöneiken, uralkodjunk az állatias viselkedésünkön. És próbáljunk aggyal élni, és nem pedig a fizikai vágyainkkal. Jó, tehát ezt mondja Rabbi Hanina, hogy aki sokat van fönt éjszaka, vagy aki az éjszakát nem a rekreációra használja, vagy aki egyedül megy az úton, vagy aki a Tórától elfordítja a szívét, az, mint Haif Benafsó, az a lelkével felelhet. Aztán Rabin, az ötödik, vagy ötödik misna, igen, harmadik fejezet, ötödik misna. Rabbi Hanunya ben Hakana Omer, Rabbi Hanunya azt mondja, Kola me kabel alav ol tora, mávir mi meinu ol máhut. Mindenki, aki magára veszi a Tóra jármát, aki magára veszi a Tóra igáját, arról leveszik az uralkodás igáját. Ve ol derech erec, és a viselkedés, a világi cselekvések, a világi dolgokban való foglalatosság igáját, mindjárt megmagyarázom, miről van szó. Ve hola porek mi meinu ol tora, és mindenki, aki leveti magáról a Tóra jármát, Not nimalav ol malchut, ve ol derech eretz, az viszont megkapja az uralkodás, ránehezül az uralkodás igája, illetve a világi dolgokban, a munkának, a világi dolgokban való foglalatosság igája. Szóval tulajdonképpen a misna a következőt mondja, szeretném megmagyarázni. Misna az következő képet állítja elénk. Azt mondja Rabbi Hanunya, hogy háromféle iga van az emberen. Háromféle terhet viselhet az ember a vállán. Az egyik teher az a Tóra terhe, az a parancsolatok, a Teremtő Isten akaratának a megvalósítása. Ez a Tóra terhe. A másik teher az a világi életben való foglalatosság, derech eretz, a munkával való foglalatosság, az, hogy az ember a megélhetéséért, a boldogulásáért küzdjön, és a harmadik pedig az uralkodás, az állam, a kormányzat, a társadalmi viselkedés igája. Ez a három iga van. Azt mondja a misna, hogy ha az ember magára veszi a Tóra igáját, akkor mentesül a másik kettő alól. Az olyan sokat ér a Tóra igája, hogy az ember nem kell foglalatoskodjon a világi dolgokkal, és nem kell foglalatoskodjon a társadalom működtetésével, mert ezek jönnek automatikusan. Ha az ember az agyát és a látásmódját az isteni dolgokra, vagy az isteni útra helyezi, akkor ez automatikusan azt fogja jelenteni, hogy nincsen igénye arra, hogy a világi dolgokkal foglalkozzon, világi dolgokkal foglalatoskodjék, és nincsen igénye arra, hogy a társadalom ügyeivel foglalatoskodjék. Mert minden szépen a helyére kerül. Ugyanakkor, ha az ember nem veszi magára túra igáját, akkor mi marad neki? Akkor marad neki a politika, és marad neki a fizikai foglalatosság. Egyébként egészen félelmetes, hogy a misna bölcsei mennyire ismerik az ember lelkét. Ugyanis, ha meglátjuk akár a saját környezetünkben, azok az emberek, akik Isten hű életet élnek, akik igyekeznek a Tóra parancsolatai szerint életet élni, azok nem törődnek az apró cseprő hétköznapi dolgokkal, vagy kevésbé nyomasztja őket az apró cseprő hétköznapi dolgok. Mert tudják, hogy a világnak van egy ura, a világnak van egy vezetője, aki vezeti a világot, aki gondoskodik az emberről, aki gondoskodik rólunk, aki azt teszi, ami számunkra jó, még akkor is, hogyha esetleg az adott pillanatban ez nem tűnik jónak számunkra. Ha nem egy ilyen ember vagy, erről beszél a misna, ha nem veszed magára a Tóra igáját, a Tóra jármát, járom, azt hiszem, az, amivel a barmokat, akik a földet művelik. Szóval az igát, a jármát. Ha nem veszed magadra ezt a Tóra igáját és a Tóra jármát, akkor mi marad neked? Mi marad egy ateista embernek? Mi marad egy olyan embernek, aki nem egy céllal él, vagy legalábbis nem egy isteni céllal a szem előtt, nem egy isteni céllal meg a szem előtt, akkor mi marad neki? A világi dolgokkal való foglalatosság. Ha az ember egy Tóra perspektívát, egy olyan szemüvegen, egy olyan filteren keresztül nézi a világot, ami egy tórai filter, akkor nem fog törődni az egyéb hétköznapi dolgokkal. Ellenben, hogyha nem egy ilyen filteren keresztül nézi, akkor ránehezednek, akkor ezek a fizikai dolgok, ezek a hétköznapi, ezek a profán dolgok, ezek mind ránehezednek. Ez a misnának az egyik olvasata. A másik olvasata a misnának, az pedig az ennél pozitívabb. Az a haszid filozófia szerint ugyanis, az ol Torah, az ol, ami azt jelenti héberül, hogy járom, vagy iga, a Tórának az igája, azt mondja a haszid filozófia, hogy a Tórának az igája az valójában nem teher. Az igára, ami az állatra nehezedik, amikor a földet szántja, úgy szoktunk tekinteni, mint valamiféle teher. Mint valamiféle teher, ugye, ami nyomja az ember vállát. De ha valóságba belegondolsz, akkor ez igazából nem egy teher. Hiszen hogy máshogy szánthatná föl a marha azt a földet? Hogy barázdál, hogy húzná azokat a barázdákat a földön? Hogy szánthatná föl a földet, ha nem az igával? Az igaz egy eszköz, ami segít neki. Mi a feladat? A feladat a földet felszántani. Akkor tehát az ekevas, az iga, amit húzol, az nem egy teher, hanem egy eszköz, amivel el tud érni a célodat. Tehát ha így veszük, akkor a Tóra igája az nem egy teher, amit az ember magára vesz, hanem egy eszköz, amivel elérjük a célunkat. Mi a célunk? A teremtő szolgálata. Amihez az eszköz, a legmegfelelőbb eszköz, amivel a célunkat elérhetjük, az a Tóra, az a micvák, a parancsolatok teljesítése. Akkor itt szó sincsen arról, hogy az igaz valamiféle teher legyen. De fordítva, teljesen ellenkezőre. Az iga nélkül nem tudom teljesíteni a célomat. Hát a haszid filozófia azt mondja, hogy az ember, amikor sok helyen a rabbinikus irodalomban, az imádságban is úgy nevezzük, hogy ol Torá, Tóra igája, vagy ol Máhut, az égi uralom igája. Az égi uralom igája az nem valamiféle teher. Az ember ne úgy tekintse rá, mint ez valami, ami a válladat nyomja, hanem valami, ami segít elérni a célodat. Hiszen csak úgy, mint a marhát, ami szántja a földet, az iga segíti. Nem, nyilván nehéz, nem egy könnyű valami, természetesen, de máskülönben hogy tudná felszántani a földet? A Tóra terhe is nagyon nehéz, persze. Parancsolatokat megtartani nem könnyű. Önfegyelmet kíván, emberséget kíván, gerincet kíván. De máskülönben hogyan is tudnánk elérni a célunkat? Hogyan tudnánk a Teremtőt szolgálni, ha nem azon a módon, ahogy a Teremtő ezt elvárja tőlünk? Ugye? Ha a feleséged, vagy a férjed, mit tudom én, hidegen szereti a zöldbab főzeléket, és te mindig meleg zöldbab főzeléket adsz neki, akkor te teljesíted a feleséged kívánságát, akkor te a feleséged kedvében jársz. Megfőzöd a zöldbab főzeléket, de mindig melegen adod oda, mert ő hidegen szereti. Vagy cukrozva szereti a kávét, vagy cukortalanul szereti, mert mindig megcukrozod a kávét. De nagyon rendesen viszed neki a kávét. Nagyon jó. De úgy csinálod, ahogy azt ő szeretné? Nem. Hát akkor ahogy a Teremtő, aki megadta nekünk az életvitel, az életvitel szabályrendszerét, az életvitel törvényeit, természetesen azt várja el, hogy azt szerint a törvény szerint éljen. Például ne kezdjél el okoskodni, ne kezdjél el mondani, hogy ezt Isten már annyira nem kívánja meg tőlem, meg Isten mindenható és örökkévaló, és mindenem felüláll. Mit neki az, hogyha én szombaton beülök az autóba? Isten azt mondta, hogy nem szeretné, hogyha szombaton beülnél az autóba. Pont. Nem szeretné, ha szombaton beülnél az autóba. Most te jöhetsz azzal okoskodni, ez mit fáj ez neki? Ettől Isten nem lesz kevesebb, hogy én beülök egy autóba. Ettől Isten engem ugyanúgy szeretni fog. Persze, Isten engem téged ugyanúgy szeretni fog, csak nem teljesíted, csak nem próbálsz Isten kedvébe járni. Erről van szó mindösszesen. Oké. Tehát van a Tóra járma, a Tóra igája, hogyha az ember egy olyan látásmódot sajátít el, ahol minden a Tóra perspektívájából van megfigyelve, akkor mentesül, akkor az élet dolgai, azok automatikusan, hogy azt mondja Misna, hogy ha magadra veszed a Tóra igáját, akkor a másik két igától, a földi élet, vagy a fizikai szükségletek megteremtésének az igájától, illetve a társadalomért való aggódás igájától megszabadulsz, de a valóságban nem csak, hogy megszabadulsz, automatikusan jön, hiszen hogyha egy ilyen perspektíván, egy ilyen szemüvegen keresztül nézed a dolgokat, akkor nem fogsz aggódni semmilyen világi dologért, nem fogsz aggódni a megélhetésedért, mert felismered azt, hogy a megélhetésed, ha a teremtő úgy akarja, akkor jön, ha a teremtő nem akarja úgy, akkor pedig nem fog jönni. Hány embert látunk, aki kőkeményen dolgozik, egyáltalán nem lusta, nem henyél, hanem céljai vannak, és dolgozik keményen, étnap alatt éve, és nem jut 5-ről a 6-ra. Aztán látunk másrésztről olyan embereket, akik lusták, egész nap a kanapén ülnek, és csak álmodoznak, aztán egyszer csak a ölükbe potyan a szerencse. Ezt nem lehet tudni. Egy nagyon érdekes, mert a Talmud egy helyen azt mondja, hogy van három olyan dolog, szerintem érdekes, szerintem ez nektek tetszeni fog, azt mondja a Talmud, van három olyan dolog, ami alapvetően, azt mondja, slosat lujja bemázla, három olyan dolog, ami a szerencsén múlik. Slosat lujja bemázla, három dolog, ami a szerencsén múlik. Az azt jelenti, hogy az embernek minden tőle telhetőt meg kell tegyen, de tudnia kell, hogy az utolsó 5% az bizony a szerencsén múlik. Mi ez a három dolog? Az egyik a megélhetés, a másik a gyermekek nevelése, a harmadik pedig az egészség. Megélhetés, magyarul a anyagi, a zsozsó, a lé, a lóvé, a pénz, az egyik a pénz, a másik a gyerekek oktatása, a gyerekek nevelése, és a harmadik pedig az egészség. Az azt jelenti, hogy az embernek mindent meg kell tennie azért, hogy jó megélhetése legyen. Ugye nem szabad dolgozni kell, kötelező, nem lehet az, hogy az ember ül és várja, hogy már megnyeri a lottóötöst. Ugyanúgy a gyerekeidet küld el a lehető legjobb iskolába, kapja meg a legjobb neveltetést, és te is fordíts nagyon nagy figyelmet a gyerekeid neveltetésére. A harmadik pedig az egészség. Természetesen az ember őrizzen, vigyázzon az egészségére, ugye? Figyeld azt, hogy mit eszel, figyelsz, hogy sportolj eleget, figyelsz, hogy pihenj eleget, figyelsz, hogy megfelelő vitaminokat kapjál, és így tovább. De tudjad, hogy bármit is teszel, bármennyit is teszel, at the end of the day, a nap végén a szerencsén múlik minden. Ugye milyen példákat fölhoz a példát a Talmud, és a gyereknevelésre Mózes példáját hozza föl, ugye Mózes a proféták profétája, aki a teremtőt szemtől szembe látta, azt gondolnánk, hogy Mózesnek a gyerekei egész biztos, hogy a legkiválóbb oktatást kapták, biztos a legkiválóbb jesivába küldte Mózes két gyermekét, Gersont és Elazárt, ugye, vagy Eliezert, Gersont és Eliezert biztosan a legjobb jesivába küldte, biztos a legjobb oktatásban részesült. Persze, de az egyikről azt mondja, később a Bibliában olvassuk, más néven ugyan a kommentátorok hozzáteszik, hogy pogány, bálványimádó pap lett, egy bálványimádásra adta a fejét. Mózes unokája, el tudjátok képzelni, hogy Mózes unokája, aki Istennel szemtől szembe beszélt, mint egyik ember a másikkal. Mózes unokája, és mégis vannak ilyenek. Pedig biztos, hogy Mózes mindent megtett. Biztos, hogy Mózes... Szóval miért jó ez a talmudi gondolat? Azért jó ez a talmudi gondolat, mert egyrésztről azt üzeni, hogy meg kell tegyük a tőlünk telhető maximumot azért, hogy a jó megélhetésünk legyen, b a gyerekeink jó nevelést kapjanak, jó oktatást kapjanak, a gyerekeinkből a hasznos tagja váljon a társadalomnak, c hogy jó egészségünk legyen, hogy sokáig éljünk, de azért tudnunk kell, hogy a nap végén ez a dolog, ez nem csak a mi erőfeszítésünkkel múlik. Ez nem mentesít. Ugyanúgy, ahogy a Misna korábban mondta, ugye amikor azt mondta, hogy lo alecha hamlacha ligmor, ve lo ata ben chorin nivatel vimena. Nem rajtad áll, hogy befejezd a munkát, de nem is vagy szabad ember, hogy kivond magad alóla, ugye? Az embernek meg kell tennie mindent az egészsége megőrzéséért, a jólétéért, a gyermekeiért, de tudnia kell, hogy a nap végén bizony ez a szerencsé múlik. Ez a teremtő múlik. Ez ad az embernek egy kis megnyúvást azzal kapcsolatosan, hogy amikor az ember egy kicsit, amikor az ember értetlenül áll, és a szemeit az égre veti, és azt mondja, hogy én pedig mindent megtettem, hogy nem jött ki úgy a lépés, ahogy szerettem volna. Dolgoztam keményen, nem adtam föl, nem voltam lusta, ambícióim voltak, céljaim voltak. Mindent megtettem érte, keményen dolgoztam, nem jött össze. Slosat lujjába mázla. Szerencsém múlik, lehet, hogy Isten ezt nem akarta. Isten nem akarta, hogy ez így legyen. Jó, tehát erről is beszél a Misna, amikor azt mondja, hogy ha az ember a Tóra perspektívát, ha ezt a perspektívát a fejébe veszi, tudja, hogy minden Istentől jön. A világnak van egy ura, van egy vezérlője, aki tudja és irányítja a dolgokat, akkor nem fog azon bosszankodni, hogy beütötte a fejét a konyhaszekrénybe, mert ez van, ezt akarta az Isten. Azt akarta, hogy lekésd a buszt, azt akarta Isten, hogy ne nyerjél a lottón, vagy ha lehetne azt akarta, hogy nyerjél a lottón. Attól függ, hogy minden Istenem van. De ettől függetlenül van egy olyan dolog, amit úgy hívja a judaizmus, hogy histad lut. Az azt jelenti, hogy az embernek muszáj megtennie a tőle telhetőt fizikailag. Ugye te nem fogsz tudni, hiába rendelték el az égben, hogy te nyerni fogsz a lottón, ha nem veszel egy lottószelvényt, akkor soha nem fogsz nyerni a lottón. Még akkor is, hogyha az égben már megszavazták, az égi bíróság már megszavazta, hogy te meg fogod nyerni a lottó ötöst, ha nem veszel lottószelvényt egész életedben, nem fogod tudni. Kell hozzá egy eszköz, kell egy histad lut, kell egy fizikai manifestáció annak, hogy te egy edény, egy felfogó eszköz, amiben az isteni áldást megkapod. Erről mind szól az előző, mind az előző misna. Nézzük még egy következő misnát. Hú, ez jó hosszú lesz, nem baj, mert hasonló gondolatról már korábban is volt szó. Rabbi Halafta ben Dosa Iskfar Hananya Omer. Rabbi Dosa ben Halafta, ez volt a neve neki, Iskfar Hananya, egy Hananya falujából való ember mondta. Asarase Josvinbe Oszkinbe Tora, ha 10 ember ül, és a Tóra szavaival foglalkozik, s hinás rújabénéem, akkor az isteni dicsfény lakozik közöttük, se nem már, hogy mondva van, Elohim nicav, bádát el, az örökkévoló áll az isteni gyülekezetben. Ez a Zsoltárokból egy idézet. Umináinsa filuhamisa, honnan tudjuk, hogy ha csak 5 ember ül, és a Tóra szavaival foglalkozik, akkor is Isten ül közöttük, akkor is az isteni dicsfény lakozik közöttük, se nem már, hogy mondva van, veágadató al erecisadá, ami pedig azt jelenti, úgyhogy szövetséget megalapozta a földön. Ámosz profétából származik ez az idézet. Uminájna filuslosa, honnan tudjuk, ha már csak 3 ember ül együtt, és van közöttük Tóra, a Tóra szavai forognak közöttük, akkor az Isten dicsfény lakozik felettük, se nem már, hogy mondva van, de kerev Elohim ispot, Isten közelségében van az ítélet. Uminájna filusnáim, honnan tudjuk, hogy ha már 2 ember ül, akkor is isteni dicsfény tud köztük lakozni, hogyha Tóra szavaival foglalkoznak, s nem már, azni davru jire hasem, is elireo, akkor beszéltek Isten félő emberek egyik a másikkal, ve jaksev hasem, ve ismá, és Isten hallgatta és meghallgatta őket, ve minájn, ve se a filu ehad, honnan tudjuk, ha csak 1 ember ül magában, és isteni Tóra szavai vannak a fejében, akkor Isten dicsfény köztük lakozik, s nem már, de holmakom, aser aszkiretsmi, minden helyen, ahol megemlítetek engem, avó elechá, vévá recheká, akkor oda megyek, és megáldalak téged, ez a Mózes második könyvéből egy idézet. Szóval a gondolat, a következő gondolat az, ha 10 embernél, ha 5 embernél, ha 3 embernél, ha 2 embernél, ha 1 embernél, tehát tulajdonképpen minden tömegben, ahol Isten neve említedik, és ugye a misna hozott, Rabbi Hananya hozott, írásverseket, amelyek ezt a gondolatot bizonyítják, ugye az idézetek mind arra való, hogy azt bizonyítsák, hogy ezek a gondolatok mind bibliai alapúak. Ugye azt mondja, hogy ha bármilyen tömegben van az ember, bármilyen számú társaság van, 2, 3, 4, 5, 6, 10, sőt, ha az ember egyedül önmagában van, és a Tóra szavaival foglalatoskodik, akkor az isteni dicsfény lakozik közöttük. Ugye erről beszéltem korábban, hasonló a misna, ezért nem fogunk rajta sok időt tölteni, hasonló a misnai gondolat, vagy majdnem mindent elmondtam már korábban, azzal kapcsolatban, hogy Isten ott lakozik, ahova beengedik. Ott van Isten, ahol helyet szorítanak neki. Hol szorítanak az ember? Mivel tudsz neki helyet szorítani? Azzal, hogy Tóra szavaival foglalkozol, azzal, hogy szentséget hozol a profán világba, akkor Isten közöttünk lakozik. Van ennél szebb? Van ennél szebb dolog, hogy Isten be tudod engedni a hálószobádba, be tudod engedni a nappalitba, a konyhádba, mindenhova, akkor, hogyha szentséget viszel bele, akkor, hogyha nem állatmódon viselkedsz, akkor, hogyha ha áldást mondasz az étterem előtt megeszed, meg miután megeszed, akkor, hogyha vécézés előtt áldást mondasz, akkor, hogyha a hálószobai szexualitást egy megfelelő szintre hozod, nem egy állatias ösztöncselekvés, hanem egy szentségben való egyesülés, minden szexuális együttlét, akkor, hogyha a mosdóból, mikor kijössz és elvégezted a kis vagy nagy dolgodat, akkor akkor megköszönöd a Teremtőnek, hogy egészséges vagy, hogy tudsz üríteni, hogy tudsz könnyíteni magadon, ami egy fantasztikus nagy ajándék. Egy fantasztikus nagy ajándék. Szóval, hogyha az ember folyamatosan, tulajdonképpen olyan azt tudnám hasonlítani, mint az ember egy olyan szemüveget vesz, amelynek az van fókusz, amelynek egy olyan szűrője van, ahol mindent a világon, azt a lámpát, ezt a falat, mindent a világon az isteni szempontból vizsgálsz. Ha ez így van, akkor mindenhova le tud jönni Isten, még a legfizikaibb, még a legalantasabbnak tűnő, még a legállatiasabb dolgokra is Istennek helye van. Erről beszél a misna, amikor azt mondja, hogy akárhányan ülnek is együtt, ha Tóra szavai vannak köztük, oda Isten szívesen jön, akkor egy hajlékot teremtettél Istennek, ha ezen a fizikai világon, akkor az isteni dicsfény közöttünk tud lakozni, bármi is legyék. Bármilyen azt gondolod, hogy amikor sportolsz, ha úgy sportolsz, ha azért sport, miért sportolok? Azért sportolok, hogy egészséges legyek, azért sportolok, hogy tovább éljek, hogy tovább tudjam szolgálni a Teremtőt. Minden ilyen típusú dolog azt kell elővetítse, azt kell sugallja, hogy a Teremtőt igyekszem szolgálni. És akkor nincs rossz dolog a világon. Akkor nem történhet semmi rossz. Hogyha mindent ezzel az intencióval csinálsz, hogy Istent kívánod szolgálni vele. Ha szentséget viszel bármilyen profánba, akkor akkor az isteni dicsfény rajtunk fog lakozni. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy igyekezzünk megtalálni az életünk minden mozzanatában azt a lehetőséget, hogy beengedjük oda Isten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szuper volt ma este veletek, át fogom nézni a kérdéseket, vagy már a kommenteket. Kedves Gerő, Tomi, a lottószemélyen kapcsolatban is, hát én, mint zsidó viccet ismertem, én is ismertem ilyen zsidó viccet, ugye, hogy könyörög Isten, vagy ember Isten, a zsidó Istennek, hogy nyerjen a lottó, és már 10 éve könyörög, és nem történik semmi, és mire Isten egyszer leszól, hogy ne jó, de legalább egy lottószelvényt vegyél. Ugye ez erről szól, ez egy nagyon igaz vicc. Egy histadlutról szól, arról szól, hogy az ember, igyekezzék a tőle telhetőt megtenni. A Tórában van egy érdekes eset, Ácsolcinak ez biztos fog tetszeni, a Tóra mesél egy érdekes esetet, amikor Mózes kosárban, klasszik, ugye amikor a szülei föltették a Nílus vizére, hogy ne kelljen, ugye mert az volt a fáraó rendelete az Egyiptomban, hogy minden zsidó fiúgyermeket meg kell ölni, akkor a szülei Amram és Jocheved föltették egy Mózes kosárban vízre, és Bátia, a fáraó lánya pedig kihúzta a kosárt. És azt meséli a Midrás, hogy Midrás nagyon érdekes gondolatot mond, csak ezen még egy kicsit zavarlak benneteket, azt mondja a Midrás, amikor fáraó lánya kihúzta, ugye a Nílus, ez egy bazi széles folyó, ez egy marha széles folyó, mint a Duna, vagy mit tudom én, de nagyon széles folyó. Ugye, hogy tudta a Mózes kosárt a fáraó lánya? Nagyon messze volt, azt mondja a Midrás, a kosár nagyon messze volt a fáraó lányától, ő mégis mit csinált? Kinyújtotta a karját a maximumig, a lehető leghosszabbig. Pedig tudta, hogy a karja, tudom én, 1 méter hosszú, 1,5 méter hosszú, és a kosár 20 méterre van, de megpróbálta. Megtette a tőle telhető maximumot, és akkor egy csoda történt, és Isten megnyújtotta a karját 20 méter hosszúval, vagy mit tudom én, milyen hosszúval, és elérte a kosarat. Ez azt jelenti, hogy ha te megpróbálod a tőled telhető maximumot, akkor Isten azt az extra lépést az hozzá fogja tenni a te erőfeszítéseidhez. Ha nem próbálod meg, ha azt mondod, az a kosár, azt is mondhatta volna a fáraó lánya, Bátia, azt is mondhatta volna, kosár túl messze van, úgy se érem el, hagyom a fenébe az egészet. Ugye? Akkor nem történik semmi jó. Akkor Isten nem fog melléd állni, akkor Isten nem fog nem fogja a karodat megnyújtani, nem fog hozzátenni még egy extra lépést a te lépteidhez. Akkor fogja Isten ezt mindezt hozzátenni, hogyha te megteszed a tőled telhetőt, hogyha te akkor is a maximumot nyújtod, amikor úgy tűnik, hogy az a maximum nem lehet elégséges. Amikor az a maximum úgy tűnik, hogy nem lehet elégséges, akkor bízzál a Teremtőben, a Teremtő hozzá fogja tenni a magáét, és így akkor minden sikerülni fog. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a ma esti figyelmet, holnap este 8-kor találkozunk, csütörtök lesz holnap este, 8-kor várlak benneteket ugyanitt, olvassátok addig a mai blogbejegyzést, meg majd a holnapit is, ami majd holnap kerül ki. Sziasztok, szép estét, és köszönöm a megtisztelő figyelmet!